Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, házigazda Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyok. A mai egy órát, vagy a mai műsor időtartamát egy érdekes szerveződésnek és egy érdekes helyzetnek a körbebeszélésére szántuk. A Hős utcáról van szó. A Hős utca mindig is nagyon meredek vagy izgalmas téma volt. Valamikor a Hős utcának a Hungária körúttól a belváros fele levő része is egy ilyen eléggé szegény emberek által lakott konfliktusos hely volt, az nagyon megváltozott, de megmaradt a Hős utcának a Hungária körút és talán az Körvasút? Tehát a vasút, a Kőbányai vasút, a Kőbányai vasút közötti területe, ahol két ház van?
Kettő
ház maradt, amelyik nagyon erősen fizikailag az épület rengeteg probléma volt, nagyon erősen leépült, leamortizálódott, eleve is egy szegény, vagy ilyen, igen, nem mondhatom azt, hogy szegény negyednek épült, és az utóbbi időben nagyon sokat lehetett hallani különböző médiumokban, általában nem jó híreként a Hős utcának, hogy ott mennyi konfliktus van. Valójában egy telepfelszámolási program indult el, de hát erre majd kitérünk a mai beszélgetésben. Egy civil szervezet, a Kontúr Közhasznú Egyesület kezdett el ott 5 évvel ezelőtt dolgozni. Tulajdonképpen nem a telepen élő külső szociális munkások, valamilyen módon a közösségi cselekvést preferáló, vagy a szerető, vagy kedvelő, vagy ebben hívő szakemberekből állt össze, és önkéntesekből egy egyesület, és elkezdtek egy segítő munkát, egy nagyon szisztematikus segítő munkát ezen a területen. A mai vendégeink Kormos Márta és Mihály Bulcsú, Márta a Hős utcai lakók képviseletében, Bulcsú pedig a Kontúr Egyesületnek a tagja, nem tudom a pontos szerepet, de segíts egy picit egy pár mondatban összefoglalni, hogy a hallgatók, akik esetleg korábbi beszélgetéseinket nem hallották még, hogy képbe helyeződjenek, hogy körülbelül mi is jellemzi ezt a Hős utcai környezetet.
Lesz erről majd egy jó kis írásunk, aminek már a végén vagyunk. Tulajdonképpen ez egy nagyon szegregált két lakótömb, ami annó a Dzsumbuj kis testvéreként épült. A Dzsumbujról mindenki tudja, hogy a környékbeli
Illatos út,
igen, tehát a környékbeli munkaerőnek biztosított szállást annó, és amikor ugye az itt lakó beköltöztek a városba, tulajvárosba, tehát kevésbé szegregált helyekre, akkor ezek a területek, mint a Dzsumbuj, a Vihari út erősen lesz lömösödtek, vagyis egy ilyen szegregált, nem nyomortelepeké, egy mély szegény telepeké alakultak, és hát ugye a rendszerváltozás környékén, nem is azt mondom, hogy hanyag, de egy nagyon, nagyon hibáktól hemzsegő, objektíve, tehát ezt minden polgármester hivatal elismeri, gazdálkodás vette kezdetét, aminek 3 eredménye, negatív eredménye lett, egy nagyon erős eladósodottság, lett egy nagyon erős szegregáció és egyfajta tisztázatlan jogviszonyok. Tehát a Dzsumbuj ugye az önkényes lakásfoglalókról volt ismert, a Hős utca most a drogról ismert, de ugyanakkor a drog tulajdonképpen egyik ilyen okozója a telepen meglévő tisztázatlan lakásviszonyok.
Áttekintetetlen
viszonyok.
Tehát a zavaros.
Teljes mértékben zavaros, mert nagyon sokan megvették ezt a lakást, vagy mondjuk egy KFT megvette egy lakást, és a KFT megszűnt, és a lakás ott maradt üresen. És akkor beköltöztek, és azóta is ott élnek. Illetve nagyon sokan mondjuk kimentek külföldre, és azóta nem érdeklődtek a lakás iránt.
Mondjuk egy pár szót a lakásról, hogy néz ki, hogy elképzelje a hallgató, hogy néz ki itt egy lakás.
Hát én egy átlag lakásban lakom, jó estét kívánok a hallgatóknak. Én egy átlag lakásban lakom, ami 25 négyzetméter, ez az általános nagyságrend itt ezekben a lakótömbökben. Hát ezek alapvetően úgy készültek, hogy nem volt bennük fürdőszoba, csak folyóvíz és kinti közös vécét használt kettő lakás, és ezt mi, amikor megvettük az itt lévő mostani lakásunkat, ezt mi nem szerettük volna, hogyha így marad, mi csináltunk benne, leválasztottunk zuhányfülkét, vécét.
Eredetileg újra. Szobakonyha volt.
Eredetileg egy sima szobakonyha, igen, és még valószínűleg fal vagy széntüzeléses, mert hogy kéményekkel van tele. És azóta már komfortosították, gázfűtés van, folyóvíz van, szennyvíz, tehát ezzel nagyon jól el van látos, sőt, közlekedésileg is kiváló helyen fekszik. Nagyon jók a bevásárlási viszonyok, gyógyszertár, minden, tehát egy megállónyi körzeten belül, ez baromi kedvező
ha
helyzet.
Ha így történetileg visszatekintünk, volt egy olyan fordulópont, amikor kezdett nagyon leromlani? Tehát volt egy olyan év,
igen,
amikor
volt.
Valami történt, és amiatt megváltozott ott a helyzet?
Talán 3 éve kezdődött, mi 6. éve lakunk ott, hát akkor se volt egy leányálom, de akkor még volt takarítás, volt fűtés, volt biztosítása a háznak. Ez az évek során valahogy eltűnt. Tehát elvették a takarítót, elvették a világítást, felmondták a biztosítást díjnemfizetés miatt. Tehát egy teljes bizonytalanságban, teljes leépülésben van az az egész épület, semmit föl nem újítottak, holott fizetjük a közös költségbe a felújítási költséget, mert ugye tételesen ezt fel van sorolva.
Tehát ezek a társasházi alapfunkciók egyszer csak
így összeomlottak. Egyszerűen nem működnek. Sajnos ennek az az oka, hogy az önkormányzat megtartott magának 51%-ot, és a társasház lakói hiába szeretnének bármilyen változást elérni, egyszerűen nem lehet. Az önkormányzat egy személyben 51%, és ha azt mondja, hogy nem, akkor ez így marad.
És olyan lakásokban lakik tulajdonképpen mindenki szinte, vagy minimális különbség van.
Alapterületileg igen, hogy a belső berendezése...
egyénileg
igen, ez így van, vannak nagyon szépen felújított, és vannak valóban nagyon lelakott, sőt vannak rengeteg befalazott lakások, amiben beköltöztek az önkényesek, és sajnos nem költöztetik ki őket.
Azt, amit elkezdett mondani, hogy hogy alakult, ez egy tipikus jelenség, akik ilyennel foglalkoznak, a gettósodásra szokták ezt a kifejezést mondani, hogy egy lefele menő spirál, hogy egyre rosszabb a helyzet, egyre kisebb az ára, egyre rosszabb helyzetű emberek költöznek oda, ezért aztán az ellátás is egyre gyengébb lesz, és egy idő után ez ebben a stádiumban vagyunk, vagy e körül vagyunk, szinte tarthatatlan helyzetet, nem is annyira a lakóktól függ, már olyan helyzet lehet nagyon gyakran, amikor már ez a Münchhausen effektus, hogy az emberek önmagukon segítsenek, már nem tud megvalósulni, tehát mindenképpen valami külső segítségre, támogatásra
van szükség. Az az igazság, hogy erről tehet a vagyonkezelő is, tehát voltak eleinte még behajtható hátralékok, díjnemfizetés, díjtartozás, stb., amik időközben feldúzzadtak az évek sora alatt 3 millióra is akár, és még mindig nem történt sem felszólítás, sem behajtás, tehát hagyták, hogy nyugodtan élje ott a világát, mai napig is ott lakik az illető, ugyanezzel a sok milliós tartozással, na de mire számíthat most a szanáláskor, hogyha ennyi tartozása van.
Még egy pillanatra menjünk vissza a történelembe az utolsó 5 évre, hogy 5 évvel ezelőtt egy civil szervezet jelentkezett, hogy ott valamilyen szociális szerepet igen. vállalna, és tudom, hogy kisebb mértékben, de más szervezetek is vannak, akik a környezetben segítenek. Búcsú, nem tudom, akkor voltál-e vagy sem, de nyilván tudsz róla, hogy mi volt a víziója, mi volt a szándéka az egyesületnek, hogy képzelte, hogy itt hogy lehet beavatkozni ebbe a helyzetbe?
Nem akart beavatkozni, tehát hogy hangsúlyozottan olyan szociális munkások kezdtek el dolgozni a telepen, akik anno a gyermekjóléti szolgálat munkatársai volt, jelesül Urbanovszki Zsuzsanna és Lados Noémi, és ők egy alkotótábort fogalmaztak meg. Tehát ők azt látták, hogy annyira erős, mint térben, mint mindenhogy a telepnek a szegregációja, hogy még a szociális ellátó szervezetek is kikerülik. Ez egy nagyon-nagyon erős...
Tehát már a szegény gondozásban sem részesülnek a szegény.
Igen, sem szeretjük, meg nem megyünk, és ők egy nagyon egyszerű dolgot csináltak egy úgynevezett alkotótábort, 50 000 forintból valahonnan összedobták, azt hiszem a Lushangeri támogatta őket, szabad itt nem. Igen, és hogy szappanbuborék fújás, sorverseny, tehát csináltak egy tábor.
Mert miért? Mire gondolták, hogy ez jó lehet?
Ők azt látták, hogy rengeteg a csellengő gyerek. És igazából akkor még a Veszdi suli sem volt olyan, amilyen, tehát nem volt annyira befogadó. Ők azt látták, hogy valahogy közelíteni kell, vagy valami történjen, mert hogy nincs. Tehát rengetegen nem járnak iskolába, óvodába, valami kell. És akkor innen alakult ki szépen sorban, tehát a kontúrnak azért rengeteg, amennyire kevesen vagyunk, annyifajta motiváció és annyifajta csoport van a kontúr egyesületen belül. Tehát van négy kiváló kollégám, ha lehet így mondani, tehát senki nem kap ezért pénzt, ezt hangsúlyozom, akik például gyerekklubokat vagy kerámia foglalkozást tartanak, de ők nagyon örülnek, meg nagyon meg fognak minket most hallgatni, de hogy nem folynak ebbe a tevékenységbe bele, mert nem az ő sütijük, vagy nem tudom, hogy az angol mondja. A Zsuzsi, tehát hogy is mondjam, tehát én az ELT-n vagyok mesteroktató, és akkor a Zsuzsi kihívott engem többször beszélgetni, illetve én mentem.
Szakértői vagy feltöltődési tanács.
Nem, én mentem inkább ilyen múzeum jelleggel a külföldi turista csoportok, tehát más egyetemekről jövők, kíváncsiak voltak, hogy a szegénységgel vagy kutatással kapcsolatban.
Hogy néz az ki Magyarországon?
Hogy néz az ki, és akkor én ott ragadtam, azt szoktam mondani, és én is egy olyan szocmunkás voltam, vagy aki az egyéni szocmunkásban hiszek. Továbbra is hiszek abban, de azt gondoltuk, hogy meg kéne próbálkozni valami közösségivel, és ebből alakult ki a kontúrnak ez úgynevezett lakossági beszélgetések péntekenként. Illetve volt még egy produktom, amit így tehát az ELT-hez azért erősen kötődik a Kontúr Egyesület, és volt egy nagy kutatás 3 évvel ezelőtt, az Angelus Robert szakkollégium csinálta, egy pillanatfelmérést csinálta a Hős utcáról, ami egy nagyon jó, tehát a Kontúr Egyesület honlapján érdemes elolvasni, tehát hogy kik ők pontosan, mik, egészen meglepő dolgok vannak benne.
Ott lakószemszögből milyen volt az Egyesület megjelenése? Tehát rögtön egyértelmű volt, vagy látszott, hogy ők miért vannak ott és mit csinálnak?
Mégpedig azért nem, mert nincsenek gyerekeim, vagyis vannak, csak felnőttek, és ugye felnőttként...
Nem volt érintett ebben
igen,
a lakotot.
Én ebben nem voltam abszolút érintett. Én csak a felnőtt beszélgetések során és a szanálás eljövetele során kapcsolódtam bele ebbe a munkába, azóta is aktív tagja vagyok. De láttam, hogy a gyerekekre piszkosú jó hatással van, tehát nem az utcán csellengenek és úgymond rosszalkodnak, hanem egy pozitív tevékenységet végeznek, legyen az akár gördeszkázás, vagy tollasozás, vagy bármiféle olyan elfoglaltság, ami nem jár rombolással, hanem inkább egy jó kedvet, egy optimizmust, egy elégedettséget ad annak a gyereknek, aki ezzel foglalkozik, ugyanis nagyon sok érzelmileg elhanyagolt gyerek él a Hős utcában,
igen,
ahogy én ezt látom.
Mondani, hogy ez, ami itt keletkezett, és amit a Kontúr Egyesület az ismereteink szerint csinált, ez ott nagyon hiányzó dolog lehetett talán
az
elmondásban.
Igen, rengeteg szeretet.
De azért én, Bulcsú, annyiban hadd fúrjam, amit mondtál, persze nyilván nem fúrom, hanem csak vitázok vele, hogy ha csak gyerekekkel, idézőjelben mondom, csak gyerekekkel kezd el foglalkozni egy közegbe valaki, az teljesen nyilvánvaló, hogy elvezeti a felnőttekhez őket. Lehet, hogy az első benyomása az volt a Kontúrnak, hogy csináljunk alkotótábort, de vannak annyira végig gondolt szakemberek ezek a lányok, hogy ők tudták, hogy egy idő után ez kikerülhetetlenül a felnőttekhez fogja elvezetni őket. Tehát, hogy egy sokkal összetettebb, sokkal komplikáltabb helyzet, nem mintha egy alkotótábort olyan túl egyszerű lenne megszerint, szóval, hogy eljutnak az egészhez, nem csak egy részfelől közelít.
Igen, tehát, hogy csak nem kifejezetten érdekelt, akkor így mondom. Igen. Tehát van első körben anyukákat, és mai napig van egy szűkebb önkéntesi csoport, aki nem kíván nem kíván érdekérvényesítéssel foglalkozni, de mondjuk a gyerekek kapcsán lejárnak a adomány önsegített, hogy kialakulóban van egy ilyen önkéntes önszerveződés is.
Mondtad ezt a különbséget az egyéni szociális munka és a közösségi között, és ugye ti egy ilyen közösségi, vagy hát a Kontúr akkor egy ilyen közösségi irányból jelent meg, aztán ez átalakult egyénivé is?
Tehát nem, az egyéni alakult át közösségivé, fogalmazzunk így.
Igen, de az, hogy a gyerekeket bevonjátok, az nem közösségi?
Hát ezen most vitatkozhatnánk, mi a közösségi szociális munkám, vagy a közösség fejlesztésem, vagy nem tudom, hogy hívjuk, mi a lakossági beszélgetést hívjuk, amikor közösen azt gondoljuk, hogy arra a problémára, hogy van egy telepfelszámolás, és ebből objektíven a tulajdonosok vagy az ott lakók ne jöjjenek ki rosszul, ezt hívjuk mi közösségi munkának, és amikor vannak egy-egy egyéni élethelyzetek, amikor bele kell nyúlni, vagy valakit kilakoltatnak mondjuk, és nincs hova menni, vagy nem tudja kifizetni a rezsit, vagy a gyerekét már a negyedik iskolából rúgják rúgjuk ki, akkor fordul hozzánk segítségért, és akkor segítünk a környékbeli szociális ellátórendszerrel, mert hogy egyébként meg nagyon jó az ellátottság a kőbányán.
Most című műsort hallják a kedves hallgatók. A Kőbányán található Hős utcai szegregátummal, a Hős utcai teleppel foglalkozik a mostani beszélgetésünk. A vendégeink a lakók képviseletében Kormos Márta és Mihály Bulcsó, aki a Kontúr Egyesületnek, amely egy segítő szociális közösségi tevékenységet végző közhasznú egyesület, a képviselője, szakember is Bulcsú, tehát nem csak laikus önkéntes, hanem szakember is. És arról beszélgettünk az elmúlt negyed órában körülbelül, hogy hogy is alakult ki egy eléggé lehetetlen és tarthatatlan nyomorhelyzet, vagy nyomorszéli helyzet. Itt a Hős utcában két olyan lakóház van, amelyikben sok-sok lakás, ezeknek egy része önkormányzat, egy részét megvették a lakók, és hát valamit ezzel kezdeni kellene. És még addig jutottunk el, hogy a közösség segítésének megjelenése az egyesület keretében úgy indult el, hogy alkotótábort szerveztek gyerekeknek, és hát ez elég jó fogadtatásra talált, erről mind a ketten beszéltetek. Kilátásban van, és a beszélgetésünk nyilván ide hajaz, és nem is baj, ha néha ezt fölhozzuk majd, hogy most egy lakótelep felszámolás kapcsán valami konkrét érdekvédelmi érdekkonfliktusos helyzet van, de egy kicsit még ezt várjuk. Mi most még arról beszéltünk, hogy a gyerekekkel kezdett el a Kontúr Egyesület foglalkozni, és azt kérném, majd itt közben találtok talán tejhallgatót, ezt együtt hallgatjuk. És arról beszéltünk, hogy ez kicsit minimalizálta is talán Bulcsú, hogy pusztán eredeti szándék szerint az ottani csellengő, gazdátlan vagy nagyon inger szegény helyzetű gyerekekkel kezdtek el foglalkozni az egyesület tagjai. Sok mindenki segíti a Hős utcai közösségi munkát. Egy pár ilyen szervezetet azért soroljunk, vagy egy pár szereplőt, persze nem annyian, mint amennyi ide kellene, de a Kontúr Egyesületen kívül fölmerült itt már a beszélgetésben is a Wesley János Általános Iskola. Ha jól tudom, akkor van egy egyházi hátterű közösség is, törökőri valami.
Református lelkész,
és a
református missziónak egy munkatársa szintén jár ki velünk itt a hozzánk közösségi beszélgetésre. Tehát a református misszió már előbb működött a telepen, mint a Kontúr.
Tehát vannak, akik intézményileg érintettek, vagy valamilyen küldetésük tekintve. Én egy konferencián voltam talán decemberben, amit szervezett a Kontúr Egyesület ott, és akkor mellettem ült valaki, aki felszólalt, és engem nekem ez nagyon jó benyomást keltett. Ő Erős Máté volt, aki a Vezdi János Általános Iskolának az igazgatója, és őt most fölhívtuk telefonon. Halló, ha minden igaz, akkor itt is van. Szervusz, Máté, hallasz bennünket?
Itt vagyok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, műsorvezetőket és a Bulcsot is.
Köszönjük szépen. Azért, vagy arra szeretnélek kérni, hogy valamilyen fütyül valami nagyon erősen. Tehát arra szeretnének kérni, hogy próbáltuk felvázolni a beszélgetés első negyedében vagy harmadában, hogy körülbelül milyen helyzet van ott a Hős utcában. Te, aki a Hős utcai gyerekekkel találkozol, te hogy látod ezt, hogy a te nézőpontodból mi a legmarkánsabb jellemzője ennek a területnek?
Hát nekem azért nagyon furcsák a tapasztalataim, mert amikor életemben először ott voltam, akkor nyakamba ugrottak a gyerekek. Tehát nekem egy rendkívül pozitív élmény kötődik bármikor, amikor oda megyek. Uh-huh. Nyilván egy farkas magságnak kéne nevezni, hogyha csak a gyerekeknek a szeretetét látnám. Tehát nyilván én is érzékelem azt, hogy ez tehát az emberi méltóság Európai Uniós országban azért többre kötelezné, vagy legalábbis több teret kellene, hogy adjon az ott lakóknak. Én tudom, hogy ez nagyon sok egy komplex probléma, de ugye én nem örülök annak, hogy emberek ilyen körülmények között élnek, és nem is akarom ezt elfogadni, és nagyon örülök egyébként, hogy ilyen komoly kollégákkal dolgozhatok együtt azért, hogy ott az ottaniaknak az életét valamennyire megjavítsuk, vagy az életminőségüket javítsuk. Hát a legmarkánsabb dolog az az, de ez egyébként nem csak egy Hős utcai probléma, ez a modern pedagógiának a legnagyobb problémája az, hogy a szülők a gyerekekkel hát nem úgy foglalkoznak, mint ahogy mondjuk például azért a nagyszüleimnek, vagy a szüleimnek a korosztálya. Tehát ez nagyon érződik a gyerekeken, nyilván ez nehéz, és ez sokszor konfliktust is jelent egy szülővel ezt közölni, de a nyomoron kívül ez is egy nagyon markáns és egy nagyon jellegzetes dolog. De hát lehetne sorolni a problémákat. Ez csak az első, amit így előre bocsájtani.
Ez azt jelenti, hogy a gyerekek ürügyén azért te, vagy ti az intézmény a felnőttekkel, a szülőkkel is kapcsolatot láttok. Azt mindig arra szoktak panaszkodni a rossz helyzetben levőkre, hogy milyen rossz adottságaik vannak, milyen hiányaik vannak, de mi az, ami erőssége lehet, vagy mi az, ami pozitívum a te tapasztalatod szerint ebben a közegben? Tehát, hogy van-e olyan, ami elindítható értékként nevezhető, vagy erőforrásnak nevezhető itt ebben a közegben a te nézőpontodból?
Hát szerintem nagyon sok ilyen van. Az egyik, ami azonnal eszembe jut, hogy családlátogatásoknál nagyon sokszor találunk olyan lakást, ami gyönyörű állapotban van. Tehát saját erőből a bent vagy a bérlő, vagy a tulajdonos nagyon szépen megcsinálja a belső kis helyét, és a gyerekeknek olyan otthon biztosít, ami teljesen elfogadható, tehát ez egy óriási dolog. A másik meg furcsa mód a kitörést meggyorsító tényező. Tehát, hogy vannak olyan családok, akik érzik, hogy innen menniük kell. Tehát ugye itt ez a szemét helyzet volt egy ilyen nagyon nagy probléma, tehát ugye a közszolgáltatást nem tudták már vállalni. Most nem akarok belemenni, bonyolult háttere van, de hogy amikor felgyűlem lett ott a szemét az épület, ugye két A és B épület közötti szakaszon, az tényleg, hát az az élhetőség határa volt már, szerintem alsó határa volt, és hogy nagyon sokan a kitörés mellett döntöttek, és megpróbáltak valahova eljutni. Tehát például mi költöztettünk le családot vidékre, de ők saját erőből tudtak vásárolni. Hát nagyon szerény épületről beszélünk, de tehát egy sokkal, hogy is mondjam, szebb környezetbe el tudtak menni. Tehát igazából vannak olyan családok, akiknek a felelősség érzetüket odáig viszi el, hogy elindulnak a kitörés útján. Tehát komoly munkavállalás, túlórázás, spórolás, és utána megindulás, és ez nagyon pozitív.
Nyilván nagyon nehéz lehet ilyen mélyről, vagy ilyen negatív helyzetből egzisztenciát építeni. Tehát ez a szokásosnál nagyobb, sokkal nagyobb energiákat emészthet föl, feltételezem.
Hát ez egyértelműen így van, de szóval, hogy mondjam, itt azért nagyon sok rétű a nehézség, és Tehát mi nagyon jó kapcsolatot próbálunk építeni a hatóságokkal, de azért az egy nagyon kellemetlen élmény lehet, a gyerekeinknek egy kellemetlen élmény, és folyamatosan igazoltatják őket. Tehát, hogy ha valaki ott dolgozik, azért nagyon hamar meg lehet ismerni az arcukat, és azért lehet tudni, hogy kik azok a gyerekek, akik iskolába mennek, hogy én nem vagyok egyébként a hatóság ellenes, nem ezt próbálom most jelezni, csak azt, hogy vannak olyan méltányossági szempontok, tehát látunk minden nap egy gyermeket, hogy ez tényleg érdemes-e őt minden nap igazoltatni. Tehát, hogy ez egy nem egy pozitív, nem semmiképpen nem egy pozitív élmény. Tudok pozitívat is mondani, amikor rendőrséget segít, és tényleg fantasztikus, agresszívmentes kommunikációval tudnak egy problémát megoldani, de ez nem annyira pozitív. De mondom, én annyit mondanék csak, hogy mi ott az iskolában, hát nagyon szeretjük ezeket a gyerekeket, és nem, tehát nem akarok abba belegondolni, hogy ők hasonló körülményekbe fognak majd felnőtt korúba élni. Tehát azért mi is azon vagyunk, hogy ők egy sokkal jobb jövőt, vagy egy sokkal jobb indulást tudjanak majd maguknak hát választani, és azért vannak partnerek a szülők között, akik azért számíthatunk.
Még egyet hadd kérdezek, hogy a gyerekek, akik nálatok tanulnak, az ő nyilván megoszlik, vannak jobb, meg kevésbé jó képességűek, de egyáltalán jól kérdezem ezt, tehát, hogy jellemző, felismerhető valakiről, hogy ő Hős utcai lehet, vagy igenis vannak közöttük is kiemelkedők, és hát persze küszködők is.
Igen, itt nagyon vigyázni kell, hogy az ember hogy fogalmaz, mert könnyen úgy tűnhet, mint hogyha valamilyen fajta előítéletesség alakulhatna ki. Szerintem nem lehet észrevenni, tehát én azért ezt mondanám. De az a nagyon furcsa dolog, hogy két teljesen különböző elemmel kell számolnunk. Tehát az egyik elem az, hogy valakinek milyen a magatartása, és a másik pedig az intellektuális képességei. Ugye ez az, amit általában köznevelésben sokszor egy kalap alá szoktak lenni, egy óriási pedagógiai hiba. Tehát nagyon gyakran előfordul, hogy valakivel nagyon nehéz együtt dolgozni, közösségben nagyon nehezen tud komoly munkát végezni, de mi pontosan tudjuk, tehát vannak adatfelvételi eszközei, hogy nagyon érdemes a gyermekkel foglalkozni. Tehát azért
hát, hogy tehetségesek.
Igen, és a Hős utcaiak között egyébként a mi iskolánk azért szociálisan rászorultakkal foglalkozik, és főleg velük foglalkozik, állami gondozottakkal is foglalkozunk, de 17% alá csökkent most már a Hős utcai diákjainknak a száma, pont azért, mert a bérleti, tehát a bérlőket megpróbálták ugye hát elküldeni ebből az épület csoportból. Sokkal magasabb volt, egyébként volt, amikor 50% közel volt néhány évvel ezelőtt. De a lényeg az, hogy tehát nagyon gyakran látjuk azt, hogy magatartás zavar van, de nagyon jó értelmi tevékenység, de ugyanennek az ellenkező is előfordul Hős utcaiaknál, vannak nagyon jól viselkedők, kifejezetten szociális Hős utcaiak, de olyan is előfordul, hogy azért éppen szellemileg vagy mentálisan van valamilyen fajta lemaradottság. Sokszor előfordul egyébként, hogy valamilyen sajátos nevelési igény is, vagy valamilyen magatartásban van. De hogy ezek keveredve jönnek elő, én nem érezném egyébként, hogy a Hős utcaiak azok le lennének maradva. Tehát ez a furcsa, hogy tehát a mi küldetésünknek az alapelve az, hogy minden ember egy szuperkomputerrel születik a világra, ezt úgy hívják, hogy emberi értelem vagy emberi agy, és ebben ezek a gyerekek is nagyon motiválhatóak, és az értelmük azok ugyanúgy, mint egy izomzat vagy egy idegrendszer fejleszthető, és nem lenne mondják meg különösebben lennének maradva, a szociális helyzetük miatt vannak lemaradva, de ehhez képest más szociálisan rászorultakhoz képest nincsenek jobban lemaradva.
Köszönjük szépen, Erős Mátéval beszélgettünk, aki a Vezli Általános Iskolának az igazgatója, amely iskola jó részt a Hős utcai gyerekekkel foglalkozik. Köszönjük, elbúcsúzunk tőled, Máté, nagyon örülök, hogy a hozzájárulásodnak. Egy kicsit a helyzetet, nem mondom, hogy alaposan elemeztük, de mégis talán érzékelhetővé tettük a hallgatóink számára is. És arról beszéltél Bulcsú, illetve Márta is említette ezt, hogy voltak ezek a gyerekfoglalkozások. Azért arról kevesebb szó esett, de tulajdonképpen a felnőttekkel való kapcsolat esélyét egy párbeszédnek, egy nyilvánosságnak a megerősítése, megteremtése segíthette. Tehát talán így nem tudom, Márta, hogy került először kapcsolatba velük, hogy mi volt az az első gesztus, ahogy szóba állt velük.
Ezt meg én sem tudom.
Én sem tudom, megmondom.
Nem emlékszik már erre.
Nem. Egyszer csak ott találtam. Én egyébként közösségi ember vagyok, vagy lennék, csak én nagyon beteg voltam az elmúlt négy évben, és a lakást is alig bírtam elhagyni. Emiatt ez a közösségépítés részemről elmaradt, de miután elkezdtem kitörni a lakásból, és járni tudok, azóta én nagyon szívesen segítek búcsújéknak, sőt a többieknek is, tehát körbejárom a lakásokat, hogyha kell, tájékoztatom őket arról, amit én tudok, vagy próbálok bármilyen információt megszerezni bármivel kapcsolatban, amire szükség van ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és hogy jól jöjjünk ki ebből az egészből, amilyen helyzetbe mi most kerültünk. Mert ez nagyon siralmas most, ahogyan élnünk el.
Mindjárt ezt a részt egy kicsit aztán bővebben átbeszélnénk, de még annyit hadd kérdezek, hogy ha jól tudom, akkor egy közösségi tér létesült ott egy kiürített lakásnak
átformálásában. Az önkormányzat biztosítja, de a Kontúr Egyesület bérleti díjat fizet. Ezért a közösségi térért.
Tehát zajlik ott egy közösségi, szociális, fejlesztő munka, ami teljesen külső erőforrásokból történik, tehát nem a önkormányzat finanszírozza ezeket a körülményeket?
Nem. Vagy? Nem. Annyi történt, hogy az önkormányzat az első időben nagy örömmel vette tudomásul, hogy ott valaki gyerekfoglalkozásokat tart, és amikor elkezdett egy kvázi settlement jellegű, de erős túlzás a settlement, mert én azt gondolom, hogy a settlement az, amikor valaki folyamatosan jelen van, vagy egy szervezet egy adott térségben, vagy telepen.
Ez egy régi szociális közösségi intézmény, ami most Magyarországon is már néhány helyen megjelenik, a settlement, igen.
Igen. Tulajdonképpen a Kontúr Egyesület azért hetente kétszer-háromszor tud jelen lenni. Átlagban, nagy átlagban. És én azt tapasztaltam, hogy bármilyen rossz vagy nem rossz, de hogy nagyon jól működött, hogy például a Dzsumbújban volt egy Dzsumbúj Help.
Ez egy iroda volt.
Egy iroda volt, négy fizetett alkalmazottan. Tehát ugyanúgy az itteni gyermekjóléti központnak, vagy szociális valaminek kellene egy kihelyezett tagozata legyen a Hős utcában, amit gondolta a Kontúr Egyesület, hogy hiánypótol. Nyilván akart valami
csak
már.
Csak részlegesen.
Igen. Ez egy nagyon nagy dilemma, hogy ellássuk-e azt a feladatot, mert ha ingyen ellátjuk, akkor... Tehát nyilván a Kontúr Egyesület akart valami mást, és az önkormányzat eleinte nagy örömmel vette tudomásul, hogy ott gyerekklubokat tart valaki, tehát egyrészt kedvezményesen biztosítja, tehát annyit fizet az egyesület, mint egy lakó, de bérleti díjat fizet, illetve évente egyszer 50 ezer vagy 60 ezer forintig az alkotótábor támogatja az önkormányzat.
Tehát ez egy nagyon szimbolikusnak mondható.
Ez így van, és az a borzalmas, hogy annyira félreértették a lakókkal folytatott közösségi beszélgetést, hogy amikor megjelent a Kontúr Egyesület a sajtóban, illetve megtörtént a konferencia, akkor ezt így leállította, még ezt az 50 ezer forintot is.
Thank you.
Demokrácia most című műsort hallják itt a Civil Rádióban, a Hős utcáról beszélgetünk. Sok mindent megtudtunk, persze nagyon keveset abból a nagyon nehéz sorsból és helyzetből, ami a Hős utcában lakók, gyakorlatilag két nagyobb bérháznak a lakóit körülvesz, és ami nehezíti az életüket, de arról volt egy pár szó, hogy hogy alakult ki egy ilyen tulajdonképpen a nyomor széléhez közelítő állapot az ott lakók épületek és az ott lakó családok szociális helyzete tekintetében, és arról is volt szó, hogy vannak szerveződések, amelyek kívülről segítenek, talán vannak a hivatalos, tehát az önkormányzat által működtetett szociális intézmények, de olyan nagy a probléma, azt mondtátok el itt az előző negyedben, hogy mintha már ők is megrettentek volna, ettől kivonulóban vannak, és mégis néhány intézmény, mint az előbb megszólaltatott Wesley János általános iskolának a közreműködése, vagy az ott alakult, és erről beszéltünk a legtöbbet, Kontúr Egyesület, amelyik megpróbál közösségi kezdeményezéseket, programokat, elsősorban a gyerekprogramokról volt eddig szó szervezni, hogy valamilyen módon ezek a helyi emberek a kezükbe vehessék, nem mondtátok ezeket, ezt most én számból, vagy én fogalmazom, hogy a kezükbe vegyék a saját sorsuknak az irányítását, vagy legalábbis befolyással legyenek erre. És akkor itt többször eljutottunk ilyen érdekvédelem, érdeksérelemhez. Annyit egy mondatban csak hadd mondjak el, hogy a kormányzat az elmúlt évben döntött arról, hogy Kőbánya önkormányzata ennek a területnek a lehetetlen helyzetének a megváltoztatására kap egy jelentős támogatást. Ez mekkora is?
2,1 milliárd forint.
Tehát egy nagyon nagy összeget, ami persze valószínű, hogy nagyon nagy szükség is van itt jelentős forrásokra. Hány családról van szó körülbelül?
Ez jó kérdés.
Lakás, tehát nagyságrendileg.
Mondjuk. Nagyságrendileg 550 lakó, azt hiszem, és 150 valahogy magántulajdonos.
148 magántulajdonos volt a tavalyi évvégi felmérési tehát adatok 300, vannak. A tavaly
300 lakóegység, nevezzük el, mert lakásnak ezt már a mai viszonyok között nagyon nehéz nevezni, bármennyire is a helyiek számára ez nyilván nagyon fontos, ha még egyszerű is. Tehát felmerült az, hogy itt változtatás történhet, és azt már említették, Márta is mondta, és talán mintha a búcsú is utaltál volna erre, hogy kétféle tulajdonviszony van a telepen, ami egy kicsit nehezíti, és akkor lehet, hogy még több is átláthatatlanabbá teszi a helyzetet. Vannak, akik önkormányzati bérleményben laknak, vannak, akik magántulajdon megvásárolták a lakásukat, és mi a harmadik, amit itt jeleztél közben?
Amilyen vegyes, tehát, hogy bérlő, vagy valamilyen úton, módon ott tartózkodó a lakásban, de valaki mondjuk havonta a bérleti díjat fizet, valaki meg ott lakik, kvázi szívességi lakás használóként.
És akkor a gyerekekkel való foglalkozásból egyre inkább a helyi nyilvánosság szintere vagy segítője lett a Kontúr Egyesület, megmaradva
a gyerekek. És megmaradva a gyerekek. Tehát azért nagyon fontos, hogy arra építünk, és nekünk óriási energiát ad, hogy amikor belépünk egy közösségi térbe, akkor az olyan, amilyen, és hogy az egész telephez a gyerekeken keresztül kezdett el.
Ezt respektálják a felnőttek is?
Én úgy tudom, igen. De.
Igen, és én többször voltam szemtanúja annak, hogy a gyerekek nagyon szeretik a Kontúr Egyesület tagjait, tehát egyszerűen amikor a felnőtt beszélgetéseket szeretnénk megtartani, akkor nagyon nehéz őket úgymond kitenni a szűrüket, hogy felnőttként beszélhessünk azokról a dolgokról, ami nem gyerekfüleknek való.
És akkor most eljutottunk odáig, hogy mit is próbálnátok tenni, ugye várható a közeli jövőben a kiköltöztetés, és itt nagyon fontos lenne, hogy a lakók jól össze tudjanak fogni, egyeztetni tudják az érdekeiket, amelyek egyébként azért nagyon különbözőek, és hogy minél pontosabban tisztában legyenek eljárásokkal. Mi a helyzet most, vagy mit tudtok tenni? Nem tudom, melyik őjük mondja, Márta.
Kezdem én, és akkor a Márta kiegészít, mert hogy ő ugye saját bőrén érzi, vagy hát ma is egy tárgyalásról jön. Jelenleg az van, hogy van egy nagyon szokatlan felajánlás az államnak, az önkormányzat felé. Jelesül az, hogy biztosít 2,1 milliárd forintot, amit egy országgyűlési képviselő segítségével kikértünk, tehát tételesen megvan
attól, már a program, hogy mire adja.
Mire adja, igen. Ebben mindenféle van, hogy mennyiért vehetnek meg lakásokat, mindenre tételesen megvan az összeg, és hát nekünk azért nagyon rossz, mert mi nagyon partnerként szeretnénk viszonyulni a lakók érdekében az önkormányzathoz, vagy az önkormányzat segítőihez, és nagyon szeretnénk, hogyha nem ez a stigma érvényesülne. Tehát azt gondolom, hogy van egy stigma a lakókon, ami azt jelenti, hogy drog probléma, és ugye jelenleg az két frontos a dolog, van egyfelől egy lakhatás és egy drog probléma, és azt gondolják a nálam okosabbak, hogy a drog probléma kezelhető kizárólag hatósági eszközökkel, miközben ugye elkezdődik a telepnek a szanálása, és azt is gondoljuk, hogy nagyon üdvös, és nagyon szokatlan, de nagyon üdvös, hogy 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy ebből jól jöjjenek ki a lakók, és nagyon szeretnénk, ha ebből tényleg kijöjjenek, és hogyha lenne beleszólásuk a lakóknak, hogy nem egyszerűen csak a Hős utca odébb tolása, vagy én azt gondolom, hogy ez nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz ahhoz, hogy mondjuk ugyanez a probléma máshol felépüljön. Tehát, hogy nagyon, nagyon rendbe lehet letenni ezt a dolgot, ez pont tehát elég
nem,
az a pénz.
Nem valahova exportálni kellene ezt az állapotot, így van, ahol így van, most így van, hanem itt esetleg valódi változásnak igen, az esélyét igen. látják.
És hát nagyon érdekes, mert hogy van, tehát, hogy mi nagyon más arcát látjuk a közösségi beszélgetéseken, akik eljönnek, és kvázi nagyon sokan szégyellik, hogy ott laknak. Tehát nagyon más arcát látjuk a tulajdonosokon keresztül a Hős utcának, annak a küzdelemnek, amit ott lakni lehet, és mennyire idegörlő. Az Urbanovszki Zsuzsi fogalmazott múltkor úr, hogy ez az egri csillagok, tehát az ostromlott egri vár, mert hogy körbe rendőrök mindenhol bent a szemét, mert hogy azt meg ugye nem viszik el, és hogy egyfelől nagyon egyszerű, hogy mindenkit kifárasztani, kiüríteni, de akkor ez a probléma fel fog merülni máshol. Tehát, hogy a lakók többségének egyelőre a meghatározott ára, amit a lakhatásukért felajánlanak, az 4,5 millió forint.
Tehát, hogy kapnának ennyi pénzt, és vásároljanak valahol belőle egy másik lakást.
Igen.
Hát 4,5 milliárd forint, vagy millió forintból nyilván nem lehet lakást venni, legfeljebb csak valami hitellel együtt.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy ha valaki még ebből lejön mondjuk valamennyi adóssága, mert azért van, akinek van,
igen.
mondjuk 500 000 forint adóság, vagy két lejön, 4,5 millió forintból egyenes út a hajléktalanságba. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akiknek budapesti kötődéseik vannak, Budapesten munkahelyük van, azt gondolom, hogy ezt óhatatlanul el fogják veszíteni, és egyébként meg a nem tulajdonos lakók, tehát a rosszabb helyzetűek, a szívességi lakáshasználók, a bérlők, az önkormányzati bérlakosok, hogyha nincs odafigyelve, nincs megtámogatva, vagy közösségi, vagy nem kérdezik meg őket, hogy mit akarnak, mindenki egy óhatatlanul, egy jóval rossz, tehát tényleg csak exportálni. Tudjuk ezt a problémát, és azt gondoljuk, hogy egyfelől kellenének szakemberek, kellene egy összefogás. Nem csak velünk, mert mi önkéntes segítők vagyunk, hanem megkérdezni a lakókat, megkérdezni az ott élőket, bevonva őket a döntésbe, és a Kontor Egyesület például abszolút nem anyagi érdekből, ez azt gondolom, hogy egyértelmű, nem politikából, nem foglalkozunk politikával, nem kampány, vagy nem tudom, megbuktatás, igen, lépésként szeretnénk, többször felajánlottuk, a levelekre nem kaptunk választ.
Hát az önkormányzat gyakorlatilag ingyen kapna egy ilyen moderátor szervezetet, aki segíteni ezt a tárgyalást.
Így.
És akkor jól értem, hogy ennek ellenére az önkormányzat csak hivatalos papírokon, szabályokon.
Egyesével hajlandó a lakókkal és diktátumokban, úgyhogy nem ad írásba semmit, amit nem értünk. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak érdeke az, hogy ne épüljön föl ez kőbányom, ez a probléma köteg, mert most azt tudom mondani, ez nagyon csúnya dolog, mert itt tőlem a Márta, hogy a Hős utca egy valódi, tehát aki oda kijár, az tudja, hogy ez egy ilyen probléma eszencia minden téren, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ezeket a szálakat ki lehet, én azt gondolom, bogózni, és lehet olyan élethelyzeteket teremteni, még a jelenlegi körülmények között, és ehhez még a 2,1 milliárd forint se kellene, de ha már van, akkor lazán fel lehetne használni.
Márta, említették az előbb, hogy valami tárgyás, hogy az kapcsolatban van ezzel az ügyel, vagy az más?
Igen.
Tehát mi történnek ott? Kik, hogy tárgyalnak?
Hát azt mondták önök, hogy kommunikál a lakókkal az önkormányzat. Hát nem. Nem kommunikál, annak ellenére, hogy mindenfelé ezt a médiákban ez jelenik meg, hogy a D. Kovács Robert ezt kommunikál a lakókkal, semmilyen módon nem teszi. Elmentünk nyilvános ülésre, ahol szót szerettünk volna kérni, és szerettük volna megtudni még annomációsban, hogy mi lesz a sorsunk, hogyan tovább. Egyszerűen kivonult az ülésteremből fideszes képviselőkkel egyetemben, és nem volt hajlandó szóba állni a lakókkal, viszont utána kiadott egy nyilatkozatot, hogy ő bűnözőkkel és egyéb lumpen elemekkel nem tárgyal. Hát én ezt kikérem magamnak, hogy engem ledegradáljanak egy bűnöző vagy lumpen elem szintjére. Nagyon sokan vagyunk itt, akik nem így élnek, vagy nem úgy élnek, és ma szembesültem azzal, hogy ugye lakásügyeinket mentünk intézni, mára voltunk behívva, és igen fura dolgok történtek. Kivel ezen a megbeszélésen.
Van egy lakás vagy szociális osztály?
Hát megadták ezt a megbízást a dr. Tóth Erzsébet jobb tanácsos. Nem tudom
tehát
pontosan.
Tehát nem az önkormányzat egy egysége, hanem valamilyen...
Egy valamilyen megbízottjuk, igen, aki tárgyalt velünk, és ő is ezt a 4,5 millió forintot ajánlotta fel, annak ellenére, hogy a lakásunk per teher és hitelmentes, nincsen semmiféle tartozásunk, normális életvitelt folytatunk. Az megelőző tárgyaláson azt ajánlotta, vagy azt ígérte, hogy örök lakást fogunk kapni. Ehhez képest ma közölte, hogy 4,5 millió, és azt már azonnal ki is utalja, és mehetünk, ahova akarunk. Uh-huh. Nem érdekli. Mondtuk, hogy ez számunkra nem járható út. Mi 4 gyerekünk van, abból 3 diplomás, illetve 2 diplomás, 1 most végzi a BME-t, a 4. gyerekünk lent él Egerben, ő a rendőrségen dolgozik. Én nem gondolom, hogy ő dolgozhatna ott, hogyha a mi köreinkbe vagy családunkba bármiféle negatívum is lenne, ugye, mert átvilágítják, mielőtt a rendőrséghez kerül. És a tárgyalásunk nem ért pozitív véget, mert nem tudtunk megállapodásra jutni. Ő nyomta a 4,5 milliót, esetleg mondott olyat, hogy beszámítják a lakásunkat 7 millió forint értékbe egy másik örök lakásba, viszont annak nekünk kellene megfizetni a különbözetét.
Tehát akkor Viszont
mi felértékeltettük a lakásunkat, ami pontosan 11,9 milliót ér, erről papír van. Itt nyilván nem vették figyelembe a Hős utca környezetét, hanem magát, a lakás felszereltségét, minőségét, készültségi fokát, a lakói életvitelét, kábeltévé, internet, stb. Szolgáltatásokat, amik ebbe benne vannak.
Hát meg itt ugye alapvetően az a kérdés, hogy mennyiből lehet egy hasonló paraméterű lakást Budapesten kap.
Mondtam a Tóth Erzsébetnek, hogy mi örök lakást szeretnénk, akkor azt mondta, hogy nem futja ebből a pénzből. Könyörgöm, a 2,1 milliárd forintból 15 millióval számolva is 150 darab lakást lehetne venni.
Tehát elvileg mindenkinek nagyon egyszerű elosztással.
Igen, persze. Elosztással, amiben még az önkormányzatisok is benne vannak, és egyszerűen nem értjük, hogy akkor hová szeretnék ezt a pénzt költeni, hogyha nem a lakhatásunk megoldására, normális megoldására. Mert az, hogy amit ma nekem felajánlottak a Bánya utcába, és ott az egy hajléktalan szállóba belépülő kis lakás, ez elfogadhatatlan az én számomra. Én nem ilyen szinten szeretnék élni, meg nem is így éltünk eddig. Az, hogy ide kényszerültünk a Hős utcába, annak anyagi okai vannak. Az, hogy én időközben egészségileg ennyire leromlottam, az lehetetlenné tette azt, hogy innen elköltözzünk.
Tehát, ha jól értem, ez nem választás kérdése, mert le akarják bontani az épületet, ugye?
Igen, és egyből ma azt mondta, hogy a kisajátítási levelet akár már ma is kiküldi, vagy a 4,5 milliót a számlánkra. Tehát ilyen ad-hoc helyzetbe hozott rögtön és azonnal.
Tömegesen ezek az egyéni beszélgetések zajlanak, gondolom, és akkor utána van arra mód, hogy összejöttök, te többször mondtad, hogy a közösségi beszélgetések, az mit jelent?
Péntekenként szoktunk azokkal a lakókkal, akik nagyon nehezen viselik ezt a helyzetet, mert hozzáteszem, tehát ami nekünk fájó szociális munkásként, vagy ami miatt mi egyre nyitottabbak vagyunk a közösségi beszélgetésre, mint műfajra, bocsánat, mert nem értünk hozzá, vagy én legalábbis, hogy nagyon lassú a folyamat. Tehát, hogy embereket tartunk, emberek sérülnek ebben, és látnivalóan
elhasznál,
sérülnek.
Elhasznál, és ki
igen, pontos, hogy nem tudja, hogy mi lesz holnap, nem tudja, hogy holnap elviszik-e a szemetet, nem tudja, hogy meg lehet-e egyezni, és ugyanakkor meg tényleg borzalmas, hogy felnőtt emberekről van szó, akik tudják, hogy mik a jogaik, de amikor nem mondják meg nekik, hogy a kisajátítási törvényben benne van, hogy cserelakást kell biztosítani, hát, és állítják, hogy nem. Igen, élni a jogaikkal, vagy mondjuk amikor nekünk kell kikérni. Tehát ez olyan borzalmas, hogy nekünk kell kikérni, hogy mire mennyi, és nem 4,5 millió forint van a lakó kivásárlására, illetve nem gondoljuk azt, hogy azt a tetemes mennyiségű adósságot, amit az önkormányzat a befalazott lakás, amikor égve hagyták a konnektorokat, és azt használják, azt azokkal a lakókkal kell megfizetni, akik küzdenek a fennmaradásukért, az emberi méltó életért.
Tehát van-e olyan szál, bármilyen vékony szál is, akin keresztül beüzenni, vagy kapcsolatba tudtok kerülni kívülállóként a döntéshozókkal?
Annyira szeretném azt mondani, hogy van, de nem, jelenleg nem látok ilyet. És ez nagyon rossz, mert hogy tényleg, tehát hogy mi nem támadni akarunk. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy bármilyen, tehát hogy mi nem azért tartunk sajtáig.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne, ha támadni akarunk. Egy kicsit iróniával mondom, de persze nem csak, mert hogy az együttműködésre vannak hatalmi szerveződések, amelyek nem alkalmasak, vagy nem felkészületlenek. Támadás elhárítása az valami, az már egy kiszámíthatóbb dolog. Tehát a segítés ilyen szempontból nagyon nehéz helyzet.
Nagyon nehéz. Tehát, hogy az a baj, hogy pont most beszéltük Mártával idefele jövet, hogy eső után köpönyek, ha mi utólag kérdezzük meg, hogy mire ment el ez a pénz, és bebizonyítjuk mondjuk, hogy nem arra, vagy nem annyi, nem 4,5 millióért vettek meg lakásokat, amikor mondjuk 80 vagy 7,5 van. Tehát ha ezt mi bebizonyítjuk utólag, az nagyszerű, az lehet, hogy problémát okozunk, de nem az a cél, hogy bárkinek problémát okozzunk, hanem az a cél, hogy egy probléma tömeget megold. Ne exportáljunk, hanem megoldás szülessen, kompromisszum.
Láttok-e olyan szálat, vagy olyan pontot, vagy olyan szerveződést, aki érdemes megpróbálni elérni, vagy akitől, szóval a remény, mi a remény ebben a helyzetben? Márta maguknak, maga nézőpontjából?
Az én nézőpontomból eddig a kontorban volt a reményem, hogy nagyon
ez
sokat...
Nagy teher a kontor.
Nem, szerintem ez megtiszteltetés, és örülök, igen, hogy vannak. Nagyon sok olyan dologra felhívták a figyelmünket, amiket magánszemélyként nem tudtunk, mert még nem szembesültünk vele, vagy nem jártunk abban a cipőben. De sajnos ezt alkalmazni is kellene tudni az önkormányzattal szembe, és ez baromi nehéz, mert hogy nagy kőkeményen ellenállnak. Tehát egyszerűen nem lehet átvinni az akaratunkat arra a hölgyre, akivel mi tárgyalunk, mert ő köti az evet akaróhoz, ahhoz az összeghez, holott a támogatási szerződésben, mint okiratban, ami tényleg hivatalos okirat, mert az önkormányzat és a kormány között született a belügyminiszter jóváhagyásával, aki ennek az egésznek a felügyelője, és igen, ott van ön előtt az asztalon. Ott le vannak írva szó szerint, hogy körülbelül mennyi egy lakás ára, de vicces dolgokat is felsorolnak benne, hogy 5 millió forintot a felértékelésért, holott soha nem láttunk egyetlen egy értékbesült sem a környéken, és hasukra ütve mondanak egy-egy számot mindenkinek, akit behívnak. Volt, aki ott dolgozik a Kőkertnél, önkormányzati munkás, és neki az Óhegyen ígértek lakást. Nekünk a szegény szálló mellett. Tehát ez egy ilyen, olyan, mintha össze-vissza kapkodna, hogy nem tudja, hogy végül is ahhoz tartania kell magát, hogy minél kevesebb pénzért vásárolja meg az ingatlanjainkat, de ahhoz nem, hogy mi jó körülmények közé. Tehát az emberséget nem látom mögötte.
Hát nem jutottunk a megoldás karnyújtási közelségében most a beszélgetésben. Búcsú, te még tudsz-e valami reményt, vagy van-e, ami a ti víziótokban, van-e valami következő lépés, amire készültök, vagy egyszerűen a kitartás?
Hát mi most először is egy a lakógyűlés szeretnénk. Tehát nagyon régóta nem volt társasházi közgyűlés, mi szeretnénk egy alternatív közgyűlést csinálni, illetve azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, illetve a döntéshozóknak, akkor így mondom, vagy a támogatóknak látnia kell, hogy egy erő áll velük szemben, vagy mellettük, és hogy ezt az erőt jóval jobb partnerként elfogadni. Segítő partner, jó szándékú segítő partnerként, ahogy mi működünk, mint akárhogy utólag ellenségként, vagy bárhogy. Tehát nagyon szeretnénk együttműködni, akkor így mondom.
Hát nem tudunk most egy mézes-mázos szép hét végét mutatni ebben a beszélgetésből, de legalább a konfliktust nagyon erősen érzékeljük, és talán valamilyen módon megosztottuk magunk között, meg esetlenként a hallgatók közül is néhányakkal. Köszönjük szépen a figyelmüket, nektek pedig köszönjük, hogy elmondtatok. Szorítunk köszönjük. Mindenképpen, és hogyha bármilyen módon hírt lehet adni jó hírről, szívesebben, de konfliktusról is, akkor a Civil Rádió szeretne partnere lenni, vagy legalábbis követője lenni egy ilyen jelenségnek, megoldó nem tud lenni, de a legjobb az lenne, hogyha valami módon sikerülne elhitetni az önkormányzattal és ezekkel a szereplőkkel, hogy érdemes lenne párbeszédet folytatni. Köszönjük szépen a mai...
Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.